Szerencsére a következő vendégünk még véletlenül sem Gábor, hanem Botond. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban.
Jó reggelt! Jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
És a téma, amit szintén barangoztunk, hogy az uniós pénzek között körül most megint elég nagy a, nem azt mondom, felhajtás, az is van nyilván, de hogy ellentmondó információk érkeznek arról, hogy akkor most közel állunk ahhoz, hogy az egyik, a kisebbik részét esetleg már megkaphassa, leívhassa Magyarország azért, mert teljesítette az erre vonatkozó feltételeket, vagy pedig politikai okokból mégsem kaphatjuk meg, mert az Európai Parlamentnek a pártcsoportjai ez irányba nyomják a bizottságot. Szóval, hogy néz itt ki a háttér? Mik az esélyek, egyáltalán illetve hogyan működik a rendszer?
Tegyünk fel egy nulladik kérdést is, hogy egyáltalán kinek jó az, hogy ez lebegtetve van folyamatosan? Kinek az érdekeit szolgálja a lebegtetés?
Ugye hát ez egy jó kérdés, Gábor. Mert hogyha,
köszönjük.
Hogyha ezt nézzük, akkor tényleg azt látszik, hogy az Európai Bizottság, akinél alapvetően a kommunikációja, illetve majd mindjárt látjuk, hogy abban az ügyben, ahol lehet lebegtetni a döntésben, ő nem nagyon kommunikál erről. Tehát nem arról van szó, hogy itt a brüsszeli sajtótájékoztatókon nap mint nap emlegetik ezt a történetet, hanem általában szivárogtatás történik, és ezek a szivárogtatások is inkább úgy látom, hogy belső harcoknak az eredményei, vagy tehát nem szándékos kommunikációk, úgyhogy ennek az eredményeképpen, hogy talán két hete egy Financial Times cikk volt az, ami először ezt hordotta, és onnantól kezdve viszont ugye minden újságíró boldogan telefonált, ásott le ennek a mélyére, szaunázott a megfelelő biztosokkal, ugye mondanám nyitva, és aztán kiderült, hogy tényleg lehet valamilyen mozgás ebben a történetben. Az Európai Parlamentet azt itt az elején, hát ebből a szempontból jogi értelemben leírhatjuk, mert hogy ő most ebben nem tud beleszólni, mindig nagyon hangos, mint mindenben, de nem rajta fog múlni ez a döntés. Tehát itt az Európai Bizottság és az Európai Tanács a két játékos. A parlamentnek politikai értelemben van nyomása az elsősorban Ursula von der Leyenre, aki újra akar választódni, majd jövőre a 24-es európai parlamenti választások után, és ezért egyébként a parlamentet nem akarja megsérteni, nem akar átjárni rajta, de jogi értelemben a parlament nem szól bele. Na most ugye három egy szent háromság van, ami blokkolja a magyar forrásokat, és ezek részben átfelik egymást, de ez három egyébként teljesen különböző eljárás. És ez az, amit egyébként tehát egy hallgató ezt reggel itt most megérti autózva, hogy önkattal jelentkezhet már uniós oktatónak, mert tényleg elképesztően bonyolult rendszer. Ugye egyrészt, amit rögtön is lehetünk szintén, vannak az úgynevezett felújítási pénzek, ez a 6 milliárdnál kicsivel több euró, ami az költségvetésen kívül van, ez amit külön dobtak össze az országok még a Covid után. Ez az a rész, ahol 27 darab úgynevezett szuper mérföldkövet kellene teljesítenünk, ennek nem vagyunk a közelébe, amíg egy darab hiányzik, addig a másik 26 hiába van teljesítve, akkor se lehet egy szentet se adni.
Ezt tisztasod, ezt lejárhatjuk most egyelőre. Aha.
Itt nem vagyunk a közelébe. Ugye van a másik költségvetési pénzeink, amik úgy általában járnak minden tagországnak szintén, kohéziós alapok. Itt pedig ugye két fék van behúzva. Az egyiket azt a bizottság tudja behúzni, kihúzni. Ez az, amiről érdemes beszélgetni. Ezek az úgynevezett, és ennek is gyönyörű nevei vannak, horizontális teljességi feltételek.
Hogy bírsz ilyeneket megjegyezni tényleg?
Hát ezt miatt azt, mert már annyiszor kérdezitek egyébként, ez tényleg amúgy is bonyolult az Európai Unió, de valahogy ezt a részt, ezt extra bonyolultan sikerült megoldani, de hát azt hiszem, hogy ez a tanulási mechanizmus az intézményeknek a kelet-európai tagállamokkal. Tehát ebben a részben lényegében az a fontos, hogy az alapjogi kartával, mert hogy van ilyen az Európai Uniónak, ahol az alapjogokért küzdenek, védik őket, nem tudunk mindent kipipálni, magyarul sértünk egyes alapjogi kitételeket, mondjuk egy apró kitételt, amit sértünk, ez a migrációval kapcsolatos a magyar migránskezelés a déli határszakaszon, a nagy, amiről szó van, ez pedig az igazságügyi rendszer függetlensége. Ugye ebben, hogyha teljesítünk, akkor az Európai Bizottság maga mondhatja, hogy jó, akkor ez már teljesítve van, innentől kezdve ezt a pénzt oda tudjuk adni. Ez ugye gyakorlatilag a teljes kifizetési stoppot is jelenti, mert amíg ezek nincsenek teljesítve, vagy bármikor a költségvetés 7 éve alatt megsérülnek újra, akkor azonnal felfüggesztés van. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény, nagyon rugalmas rendszer a maga módján, amiben is a von der Leyen az az aláíró. És van a harmadik, és igazából nekünk ez a szék, ez a legmasszív, ez a kézi szék a rendszeren, hogyha Gábornak mondhatom így, mert hogy tavaly decemberben, nem tudom ki mennyire emlékszik, ott azért ugye eléggé izgultunk, hogy akkor aláír-e valamit, mert itt szigor vagy nem, ugye a sok mindenből ott alakult ki, hogy már nem csak az Európai Bizottság, hanem a tagállamok is azt mondták, hogy Magyarországon a költségvetési pénzeket nem biztos, hogy uniós célra költik el. És ehhez mi lenne, hogyha teljesítenénk 17 feltételt, csak hogy ugye ezeknek a teljesítése az egyébként lefedi az előbb emlegetett teljesítéseket. De ezt az Európai Tanács mondta. És addig, amíg ezeket nem teljesítjük, addig minden kifizetésünkből, tehát minden számlából, amit benyújtanánk, 55%-ot azt felfüggesztenek. Na most innentől kezdve lesz érdekes a játék. Tehát akkor ugye vannak az újjáépítési pénzek, amikről most nem beszélünk, és van a költségvetési pénz, amiből a mozgásteret az elmúlt két hétben a sajtó elkezdte szellőztetni, hogy úgy tűnik, hogy az igazságügyi teljesítés terén lehet, hogy az Európai Bizottság elfogad valamit, és ebben az esetben ez nagyjából egy 9 milliárd eurós tételt jelenthet. És lehet, hogy ezt a 9 milliárdot egyébként ők elkezdhetnek kifizetni, de a behúzott kézifék miatt még mindig nem fogják tudni, csak ennek a 45%-át.
Aha.
Tehát ha nagyon-nagyon...
De már az is több, mint a semmi.
Egyszerűsítve azt mondom, hát így van, és ugye itt onnantól kezdve az a 45%, az már, tehát hogyha azt valamikor megoldja Magyarország, akkor azt szépen kifizetik, mert az, ha jól értem, nem biztos, hogy államadóság, hanem akkor ez egyfajta valamilyen, ki tudja, hogy lehet elszámolni majd a államkincstárnál. Tehát onnantól kezdve igen, ez egy másik lépés, onnantól kezdve folyamatosan mennek a dolgok, csak olyan, mint a Magyarországnak nagyobb lenne az olyan részre. Egy kis túlzásra, de ugye még csak jogi értem, nem is olyan rész, mert majd jár az nekünk, csak még nem adták oda. Ennek az utóbbi kéziféknek a probléma, hogy ezt 2 éven belül ki kell húzni. Tehát azt viszont az 55%-a nem lehet elszaladni a világ végéig, hanem ez, ha, és ugye most lesz az évfordulója decemberben, és ezt a jelenlegi szabályzás teljesen egyértelműen mondja, hogyha 2 éven belül tagállam ezt nem teljesíti az ott lefektetett kérdéseket, akkor viszont azok végleg elvesznek azok a források.
Mármint az 55%-a. Ha közben kifizetik a 45-öt, azt nem kérik vissza, vagy már nem történhet, de a nagyobbik rész az 55% veszik el akkor.
Így van. Tehát abban a feltételrendszerben az az úgynevezett költségvetési feltételrendszer, amit a tanács, tehát a többi tagállam, tehát Orbán Viktor kollégái döntenek el, bár első körben nem ezen a, ugye nem a állami kormányfő szintjén zajlik ez, hanem egy alacsonyabb miniszteri szinten, de az egy azért elsősorban politikai döntés, ahol vannak politikai alkuk és mozgásterek. Tehát ezért mondom, hogy ez egy szentháromság, amit hát egyszerre kell valahogy feloldozni, feloldani, mert egyébként tényleg a gyakorlatban úgy, hogy 1 eurót kapunk, ilyen nem történik. Uh-huh. Tehát amíg ezek nincsenek feloldva, és akkor ebben tényleg beletartoznak az egyetemi kuratóriumok idei a határon migráció kezelésétől egészen a teljes igazsági reform, még ami benne van ugye az országos bírósági testület és a legkülönbözőbb ilyen kérdések, hogy fordulhatnak az Európai Bírósághoz előzetes kérdéssel a magyar bírók és milyen feltételek mellett. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú részletes lista. Ez az, amiről a magyaroknak időnként kell küldeni egy jelentést, és most ebben a pillanatban ott tartunk, hogy Magyarország nem hatod a labdát, hogy le kell adni egy ilyen pakkot, hogy mi az, amit mi úgy gondolunk, hogy teljesítettünk, és ezt az Európai Bizottság meg fogja csúcsálni. És vagy ahogy eddig is azt mondja, hogy még itt valamit kell csinálni, vagy pedig azt mondja, hogy akkor lehet, hogy egy dolgot ki lehet cipálni, és ha egy dolgot ki lehet cipálni, akkor azért lehet, hogy valamilyen töredék összeget fel lehet szabadítani, és ez az optimista óvosatban lehet, ez a 9 milliárd euró.
Uh-huh. Van erre egyébként valami határidő?
Na.
Hogy ezen mennyit ülhetnek? Vagy ezt is bármeddig el lehet húzni?
Nem, ők egy hónapot ülhetnek a válaszokon. Tehát a bizottság ilyen szempontból nem ülhet a végtelenségig, és be is szokta ezt tartani. Tehát itt általában nem ezzel volt a probléma, hanem hát azért ezt a játszmát mi valamikor tavaly is fellőttük el. Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, de volt az a novemberi hétvége, amikor már lehetett látni, hogy le kell adni bizonyos dolgokat, teljesíteni kell dolgokat, és ezt ugyan leadtuk egy novemberi hétvégén, de másnap november egyik rákövetkező hétfőjén Ursula von der Leyen egyébként pont az Európai Parlamenthez szaladt el, és onnantól kezdve lett egyértelmű, hogy itt valami nagyon nem fog átmenni, és onnantól kezdve ezek az ajánlások, hogy a teljes egészségre beindultak, és decemberről már a tanács is kimondta, hogy Magyarország jogállamisági, nem a jogállamiságot, ugye, hanem a költségvetési pénzek veszélyeztetését, de lényegében az azt jelenti, hogy valamiért nem hiszik el azt, hogy arra költsük el, amire kapjuk.
Oké, okay. Tehát akkor most az van összefoglalva, hogy akkor egy 9 milliárd az jöhet, hogyha az igazságügyi reformot nagyjából rendben levőnek találja a bizottság, akkor az egyik kalapból, az egyik kalapban levő összegnek a 45%-a az jöhet, de utána viszont egyáltalán nem látszik, hogy a többivel mi történhet, mert a többi feltétel az nagyon távolinak tűnik, hogy teljesítetnek, elfogadják. Jól foglalom így össze?
Igen. Nekem ez a begyomásom, de egyébként lehet, hogyha más szakértőket kérdeznek, hogy más lesz jelen, és ez azért a kávézat folyósolunk, de nagyjából ez a
optimista fontos. Még egy dolog, amit a sajtó elkezdett csócsálni, hogy itt háttéralkuk lehetnek. Ez most hogy működik? Tehát nem úgy van, hogy itt vannak feltételek, a bizottság megvizsgálja, teljesítette, pipa, nem teljesítette, nem pipa. Ehhez képest, ami a sajtóban folyamatosan megy, és egy csomó világlap már ebbe beleállt, és ilyen információkat szerzett Brüsszelből, hogy Magyarország valamit bevállalt, nem blokk, nem vétózza az Ukrajnának szánt pénzeket, ez merül föl leggyakrabban, eleve a vétókérés egy égető téma. Szóval valamit Magyarország bevállalt cserébe azért, tehát a bizottságnak van, tehát lehetősége van így mérlegelni, vagy háttéralkuk alapján eldönteni, hogy pipa vagy nem pipa a bizonyos feltételek teljesítése. Ez nem világos még nekem.
Igen, jó a kérdés. Alapvetően nyilván papíron nincs, de hát az életen jóval színesebb, és ugye itt tényleg az a kérdés, hogy a bizottság, vagy pedig a tanács többi tagja az, aki kérdezősködik, vagy akar valamilyen döntést hozni. Ugye itt a költségvetési kérdésekben, és itt robogunk egy úgynevezett költségvetési félidei felülvizsgálat felé, tehát ugye az Európai Unió olyan nehezen egyezik meg dolgokról, hogy azért 7 éves költségvetést találtak ki, egyébként ez egy jó ötlet volt, de azért van egy félidei felülvizsgálat, ami szintén egyhangúságot igényel. Nem is ez lenne a probléma, hanem az, hogy annyi mindenre költött az Unió, hogy egyébként nagyságrendileg 66 milliárd euróval emelnék a költségvetési összeget, tehát mint a Revolut kártyával a top-up. Ezt bizony be kéne fizetni a tagállamoknak. Na most ez a konfliktus, és ebben konszenzus kell, és ez az, amiben egy tagország is elég vonakodik. Azért tegyük hozzá, hogy ebben a történetben viszont megtenem Magyarország az egyetlen, aki Magyarország politikai okokból tudhat, de mások meg azt mondják, hogy ezek a Frugal Nord, tehát a spúr északiak, hogy ők meg nem akarnak már növelni pénzt, ugye ebből azért nagyságrendben a kétharmad ennek a pénznek az egy Ukrajnának szánt 4 éves hitel és támogatási programot jelentene, egyébként nagyobb részt hitel. Ezt ugye csak a hallgatók kedvéért húzzuk alá, mert tehát itt nem ajándékpénzekről van szó, és egy kisebb részben mindenféle egyéb uniós részköltségvetési zsebeknek a feltöltéséről, amit elköltöttek itt az elmúlt időszakban.
Mondjuk azért adódik a kérdés, hogy mennyi esélye van annak, hogy ezt a hitelt visszafizessék.
Jó, de ez most mellékszál. Igen.
Nyilván, hát nézd, de teljesen azért nem. Tehát...
hát hitelezi a éjszaka teljes déli világot is, tehát ezeknek a hiteleknek, hogy is mondjam, nem is mindig az a célja, hogy az utolsó centig vissza legyenek feltétlenül fizetve, hanem hát ugye ezt ismerjük, hogy a gazdaságpolitikai befolyásszerzésnek az eszköztárába is tartozhatnak. Tehát önmagában én ezzel nem látok problémát, az viszont tényleg egy kérdés, és itt messze nem Magyarország az egyetlen, aki kellen ahhoz, hogy az Európai Bizottság által lehetett javaslat, hogy ezt ők fogják letenni a kezdő javaslatot, de utána ezt megint csak a tanács fogja megszavazni. Tehát megint a tanács tagoknak kell egyhangúan, egy irányba nézni, és hát ebben az északiak egyébként a Meloni a délieket fogta össze, akik azt mondták, hogy csak itt szintén más feltételek mellett szavazzák meg ezt a csomagot, és hát van egy csomó kormányfő, most a plusznak is szépen föl kéne esküdni, azért ez szerintem decemberig nem fog megtörténni még, itt van még a, tehát még várunk olyan választási eredményekre, Robert Ficót még nem tudjuk, hogy fog viselkedni a tanácsban, tehát itt annyi bizonytalan tényező van, hogy ebben azt jelenti Magyarország az egyetlen. Ezzel az egészen azt akarom mondani, hogy szerintem ezek a hipotézisek, hogy most éppen Magyarország megvásárlása zajlik, ez így nem igaz, az lehet, hogy egy olyan puzzle összerakás zajlik, amiben ha az utolsó puzzle darab már csak Magyarország ellenállása, akkor lehetnek apró politikai mozgásterek, de olyat nem tud csinálni a bizottság, hogyha valamit nem teljesítünk, arra azt mondja, hogy mégis teljesítettük. Uh-huh. Tehát ahhoz nekünk a papírmunkát mindenképp el kell végezni. És hogy utána, ha tényleg teljesítettük, akkor az valamilyen módon kifizetődik. Itt van ezerféle megfejtés, és ezt a bizottság másokkal szemben azért már használta, hogy akár egy másik kalapban az előleget mikor fizeti ki. Tehát igen, itt azért vannak politikai mozgásterek, játékterek, de ezek annál jóval kisebbek, mint amit tulajdonítunk von der Leyennek. Tehát itt azért az ő játszva az Európai Tanácsnál tud zajlani.
Oké. Hát Botton, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Ezt is sokkal tisztában látjuk. És hát most az is akkor már világos, hogy közelednek az uniós pénzek, illetve egy kis részük esetleg már közeledhet, és arra van esély, de utána mi lesz, a többi az nagyon távolinak tűnik, de érdekes volt bepillantás.
Hát nyelvén. Minden puzzle darabnak a helyére kell kerülni, a mi bilaterális uniós kapcsolatunkban is, meg az ottani 27-es történetben, és akkor onnantól kezdve ez lehet. A 9 milliárd egyébként így az összes nekünk járók még közel egy harmada.
Igen.
Tehát egyébként az nem olyan kicsi. És hát ugye nem lenne rossz, hogyha ez még az új építési pénzek valamikor összegalapoznák, de ott a 27 az egy olyan hosszú lista, amit nem látszik, hogy a választások így van, az európai parlamenti választások így feltétlenül akarna teljesíteni a magyar kormány.
Nem, abszolút, semmi jelen nincs annak, hogy abba az irányba elindult volna, hogy alakból bármit is, vagy hát a többségét, hogy teljesítse, igen. Oké, nagyon szépen köszönjük, Botton, további szép napot!
Nektek is hallgatok!
Szia!
Feledi Botton külpolitikai szakértő mesélt el a hátterét annak, hogy az uniós pénzek hogyan érkezhetnek, melyik része, mikor van lehetőség háttéralkukra, az egész hogyan működhet.